Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Múlt szombaton valami olyasmi történt Magyarországon, ami korábban még soha több ezres bírótüntetés helyszíne volt Budapest. A kormány közeli Mandiner azzal a címmel számolt be a demonstrációról, hogy kudarcba fulladt a bírák tüntetése. Nem csoda, írták, mert már azelőtt teljesültek a követeléseik, hogy utcára vonultak volna. A cikkhez egy olyan fotót mellékeltek, amelyen járókelők láthatók elég kevesen. Azt írták, hogy a rendezvény előtt negyed órával alig pár száz ember lézengett a Kossuth téren. A sztoriban vendége Kerényi György, aki folyamatosan beszámolt az elmúlt hetekben, hónapokban az igazságügyi reformként kommunikált kormányzati intézkedésekről, és ezen a bizonyos demonstráción is ott volt. Szia Gyuri, azt kérdezem tőled először, hogy kevesen voltak?
Szia! Hát nem, szerintem több ezren voltak. Nem vagyok egy nagy létszámbecslő tüntetéseken, de hogy nem pár százan voltak, azt tudja, és én a többieken is azt láttam, meg akikkel beszéltem, bírók, vagy igazságügyel hivatalosan foglalkozó szakértők, hogy meglepődtek, hogy milyen sokan eljöttek. Az más, hogy nem tudjuk, hogy abból mennyi a bíró. Ugye a szervező, a Magyar Bírói Egyesület, a MABIE megvitatta korábban, vagy miután eldöntötték, hogy csinálnak egy tüntetést, hogy talárban vonuljanak-e, mint ahogy Lengyelországban történt is ilyen. Aztán végül, mivel ez a talárviselés szabályozása az nem olyan egyszerű, vagy most nem is biztos, hogy ebbe bele kell menni, úgyhogy inkább úgy voltak vele, hogy nem, mert elvileg talált az csak a legrövidebb úton lehet használni, amíg a tárgyalóterembe jut a bíró, vagy valami ilyesmi van. Lehetett volna valahogy engedélyeztetni, de nem, úgyhogy nem tudjuk, hogy hány bíró volt, és hát erős kormányzati ellenpropaganda folyt a tüntetés előtt, ami két részből állt. Az egyik az volt, hogy hát mennyi pénzt kapnak, miért sír a szájuk. A másik pedig az, hogy nagyon erősen próbálták politizálással összekapcsolni magát a tüntetést. És ez, azt hiszem ez volt a fontosabb, az volt a cél, hogy minél több bírót emiatt távol tartsanak. Amikor írtam a cikket, gondolom, meg már korábban is próbáltam utána nézni, googlizni, hogy volt-e valaha bírótüntetés, a rendszerváltás óta nem. Azt le tudtam csekkolni. Hát a szocializmusban értelemszerűen nem volt. Az meg már odáig már nem terjedt a energiám, hogy mindenféle jogtörténeti tanulmányokból megpróbáljam kibányászni, hogy mit tudom én, amióta hogy független bíróságról beszélhetünk Magyarországon, az ugye a 19. század második fele, azóta volt-e bírótüntetés, én szerintem nem volt. Tehát egyszerűen a bíróknak annyira nincs benne eleve kormányzati ellenkampánytól függetlenül is, hogy nem tüntetünk, mert az valami gyanús politika, hogy hiába nyomom én is, most nem az én súlyomat akarom, meg hát minden nemzetközi bírói szervezet, kimondta a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság, hogy az igazságügy a bírók függetlenségével kapcsolatban a bíróknak joguk van megszólalni. Ugye a véleménynyilvánítás legszélsőségesebb formája volt éppen a tüntetés, hát most a szélsőséges nem negatív értelemben értem, de ennek dacára a magyar bírók óvatosak, nem erre szocializálódtak.
Kinek volt ez szerinted erősebb jelzés a szakmának? Mert ugye azt mondták sokan, akik ott voltak és beszámoltak, hogy azért ott a felszólalások nagyon erősen szakmai jellegűek voltak. Vagy vajon átütötte ez a társadalom az inger küszöbét, és tudta-e, hogy ez miért fontos, amit most csinálnak? Nagyon érdekes szerintem az, hogy a civil szervezetek is hozzáálltak ehhez a demonstrációhoz.
Ezt is szinte próbáltam megnézni, hogy kimondottan a bíróságokat. Tehát nagyon sok olyan felmérés van évtizedek óta, uniós szinten is, ami az egyes intézményekbe vetett bizalmat méri. De az a baj, hogy nem volt teljesen analóg, amiket találtam, hogy most az igazság szolgáltatásba vetett bizalom, az egy kicsit tágabb, konkrétan a bíróságokban, de találtam felmérést, szóval nem nagyon magas a bírói népszerűsége. Azért gondolj bele, az emberek jelentős része, hogyha peres ügye van, hát ha vesztes, akkor eleve ugye úgy fut neki, nem azt mondja, hogy hát igaza volt tényleg, hát valóban egy mocsok disznó vagyok. Tehát, hogy nem olyan népszerűek, nem gondolom, hogy nagyon széles társadalmi szolidaritás övezné a bírók szabadságküzdelmét. Ráadásul ez még a többi jogállami dologhoz képest is olyan kis nüansznyi dolgokon múlik, tehát olyan jogászkodós. Tehát akkor, amikor én mondjuk elkezdek beszélni, vagy nálam nagyobb tudású emberek, mondjuk a szolgálati bíróságokról, hogy azt mi szabályozza meg, hogy minden. Hát ez már nagyon messze van attól, mint amit az emberek elképzelnek, hogy gumibottal verik a vesémet a rendőrök, ha tüntetni megyek. A civil szervezetek részéről egy kicsit ambivalens volt, mert én azt tapasztaltam, hogy ugye hát két ilyen érdemi, elsősorban a Helsinki, másodszorban a TASZ, akik hivatásszerűen jogvédelemmel foglalkoznak, és hát a Helsinki az különösen ráment a bírói rendszerre, de az Amnesty is foglalkozik ilyennel. A két első az nem nagyon tolta. Facebookon megosztották, de nem nagyon tolta, pontosan azért, mert a Mabie is nagyon félt attól, hogy a bírókat elriasztja minden politizás. Tehát ott is bemondták, előtte is hirdették, semmilyen transzparens nem akarunk látni, nincs kiabálás, maximum taps, ezt be is tartották egyébként a résztvevők. Helsinki meg a TASZ azért is nem akarta nagyon tolni, nem azért, mint hogyha én azt gondolnám róluk, hogy ők politizálnak akkor, amikor szakmai kritikát mondanak az igazságügyi rendszert ért változtatásokról, hanem hogy még, hogy ne tudja velük besározni a kormány sajtó még jobban. Így is kihasználta azt, hogy az Amnesty az bezzeg tolta, sőt az Amnesty még egy ilyen külön menetet is szervezett, hogy ők úgy tudom, nem írtam be a cikkbe, mert végül nem tudtam lecsekkolni, csak előtt, hogy megtörtént-e, de előtte ez volt a terv, hogy a saját irodájuktól mennek oda együtt egy ilyen kisebb menettel. Hát ez persze tűzfalcsoport, Mandiner, stb. Ezek meg is ki is használták ezt a... És van ugye két, van a nagy bírói szervezet, a bírók saját, tehát nem közjogi státuszú, amilyen mondjuk az Országos Bírói Tanács az APIE, és van a Res Judicata, az pár éve alakult, egy kisebb súlyú bírói szervezetről beszélünk, a MABI egy több évtizedes, nagyon sok bírót, tehát a 3000 bíróból több mint 1000 tagja van, vagy nem is tudom pontosan mennyi, úgyhogy ő eleve lassabban, nehezebben dönt, nagyon ügyel arra, hogy mindenki lehetőleg maga mögött legyen, úgyhogy a civilek, mondom, ilyen kicsit felemás módon, de mellé álltak. Én úgy láttam kint, hogy például nagyon sok ilyen nyugalmazott korú bíró lehetett kint. Nehéz persze ezt úgy megmondani, hogy most az egy nyugalmazott BKV ellenőr, vagy egy nyugalmazott bíró, de valahogy ilyen decens dámákat láttam, jó párat, időseket, akikről valahol az volt a kényszerkézetem. Meg úgy látszott, hogy úgy értik is, tehát, hogy mondjuk az ember jár tüntetésre, mondjuk már ritkán járok, akkor is csak ugye hivatalból, hogy csak kell, hogy hát vannak azok a hívó szavak, amikre úgy ugrik a tömeg, és akkor mondjon le, meg nem hagyjuk, meg nem félünk, meg stb. Na itt ilyenek ugye nem voltak. De, és itt valóban elég jogászkodósak voltak a főszavak, és ők úgy látszott, hogy értették. Tehát ebből is gondolom, lehetek igazságügyi alkalmazottak is, akik 8000-en is vannak, akiknek egészen elképesztő bérviszonyok között voltak most. Itt mostanáig őket jelentősen megdobta azért most pénzzel szerencsére a kormány. Ezt senki nem is vitatja. Amin van egy rossz érzés, persze ezt senki nem teszi explicitté, az, hogy a kúria elnök, a Vargasi András, az azon túl, hogy aláírója volt a 4 oldalú 3 bírósági szervezet és a kormány novemberben kötött megállapodásának, még kötött egy külön megállapodást is, mint kiderült évelején a kormánnyal, és a kúriai bíróknak jóval nagyobb, az olyan 200-300 bíró körül van kúriai bírók száma, ők ugye a legfelsőbb testület, a régi legfelsőbb bíróság, jóval nagyobb, akár 2-3-szoros béremelést is kaptak. Ami érthető a hatalom részéről, tehát Vargasi András azért nagyon határozottan sokszor kifejezte már azt, hogy a bírók függetlensége, meg a kormánytól való távol tartása az nem feltétlenül az ő politikai ízlésének megfelelő.
Ennek a bírói függetlenségnek a lebontása szerinted, hogyha néhány sarkalatos állomást meg kellene jelölni, akkor mikor kezdődött? Például említetted Varga Zsét, akinek ugye a kinevezése a kúria élére elég nagy kritikát váltott ki, hiszen nincs ítélkezési gyakorlata, mondták.
Hát igen, hát voltak éppen az két politikai kinevezett van a bírói rendszerben. Az egyik a régi legfelsőbb bíróság elnöke, de ez így volt régebben is, ami a kúria. A másik pedig az egész bíróságnak a szervezeti rendszerét működtető, a fontosabb bírói szervezeti törvényszékek elnökeit, stb. Kinevező országos bírói hivatal, országos bírósági hivatal, az OBH. Őket mondhatjuk politikai kinevezetnek, ami egyébként egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének attól még függetlenek. Tehát mondjuk az előző kúriai elnök Tarák Péter esetében nem merült föl a politikai elkötelezettség vágya, nem úgy az OBH előző elnöke Handó Tünde esetében. A kérdés az, hogy honnan kezdődik, hát ahogy minden mindjárt az elejétől, mint ahogy a média is már 2010 nyarán megszületett az első két médiatörvény, a bírósági rendszer megrendszabályozása vagy átalakítása, mondjuk így, is már rögtön a NER hatalomba lépése után megkezdődött. Tehát, hogy erre az átalakításra hivatkozva, ami, tehát hogy például aminek egy része volt a legfelsőbb bíróság megszüntetése és kúriává nevezése, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, ami voltak éppen az OBH-nak valami elődje lehetett, annak a fölállítása. Szóval igazából akkor kezdődött, hogy mindjárt Baka Andrást, aki a legfelsőbb bíró volt, és ezen a tüntetésen föl is szólalt, mivel felszólalt, meg nyilvánosan megszólalt a bírósági rendszer átalakításával kapcsolatban, kritizálta ezt a kormányzati tervet, ezért őt rövid úton leváltották, nyugdíjazták, de a Strasbourgi Bíróság kimondta, hogy a vélemény nyilvánítása miatt váltották le. És ezen kívül az úgynevezett kommunista bírók eltávolítása örvén, ugye a nyugdíjkorhatárt, a bírói nyugdíjkorhatárt hirtelen levitték talán először 62-re. Ami persze hát a kommunista bírók esetében is azt jelenti, hát most a tüntetésen is felszólalt egy akkor kényszernyugalmazott, nyugdíjazott bíró, 86-ba lett bíró. Tehát azért nem az van, hogy itt a vida, meg a vérbírók, tehát ez egy tiszta hülyeség. Hát ez csak egy ilyen álca azért, és ez egy bevett módszer az illiberális rezsimeknél, hogy lecseréljék hozzájuk lojális bármely szervezetnek a vezetőségét, hogy a nyugdíjszabályokkal is el lehet játszani. 272 vagy 73 bírót kényszernyugdíjaztak, értelemszerűen hát már koruknál is fogva ők voltak a vezető pozíciókban logikusan túlnyomó részt. És sokakat ültet, így be tudták hozni a hozzájuk vélhetően lojálisabb friss kinevezetteket. Tehát voltak éppen innen indult a bírósági rendszer átalakítása. Handó Tünde, akit egyébként egy jó elismert bírónak tartottak, lett Tájer József felesége, lett a Országos Bírósági Hivatalnak az elnöke, és hát vele indult el egy nagyon komoly háborúja az akkor az új szabályozásban létrehozott OBT, tehát Országos Bírói Tanáccsal, és aztán 2023-ban az Unió nyomására elfogadtak egy olyan igazságügyi törvénycsomagot, ennek hatására kapta vissza Magyarország a befagyasztott támogatások egy részét, hogy ezt az Unió akceptálta, ezt a 2003 nyarán elfogadott törvénycsomagot. Ennek része volt, hogy az OBT-nek még a korábbinál is nagyobb hatáskörei vannak, tehát például törvények véleményezés, törvényjavaslatok véleményezési joga. Na, Handó Tündével indult be egy nagyon erős háborúzása az előző OBT-nek, sőt, hát két OBT is volt, az első az passzív volt, a második, aminek az utolsó elnöke, ott rotálták az elnököket, volt Matusik Tamás, aki most fel is szólalt. Tehát ők folyamatosan kritizálták Handó Tündének a gyakorlatát, ugyanis az OBH elnöke nagyon sok eszköze van arra, hogy a bírók karrierjét befolyásolja. Kinevezések, pályázni kell, hogyan bírálja, hogyan teszi félre azokat a pályázatokat, akiket nem akar, és mondjuk érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, majd ideiglenesen kinevez valakit, aki aztán évekig betölti ezt a posztot. Ez például egy nagyon gyakori handó módszer volt. És jutalmakosztása, tehát az ügykiosztás rendjével is lehet nagyon sokat játszani. Tehát, hogyha ez nem automatikus, amit végül elfogadott 2023-ban, de már talán korábban is kénytelen volt elfogadni a Fidesz vagy a kormány, hogy ez nem az van, hogy az általunk kinevezett bíró osztogatja, és az állam számára fontos ügyeket, mondjuk amiben az állam van perbe vonva, mert mondjuk nem engedélyezett egy tüntetést, vagy stb. Vagy beperli egy kirúgott minisztériumi munkatársa miniszterét, stb. Hogy ezekben bírósági vezető által lojálisnak vélt bíró, vagy bírói tanács járjon majd el, ezt meg szünteti az automatikus ügyszignálás. Tehát, hogy bejön egy ügy, és akkor automatikusan az előre meghatározott adott ügytípusban a bírói tanácsok kapják ezeket. Tehát nagyon sok módszere, eszköze van az OBH-nak arra, hogy a bírói függetlenséget befolyásolja. Valóban, ahogy a szocializmusban is annak a későbbi szakaszában volt, már a tárgyalóteremben a bíró független. Tehát, hogy arra nem nagyon tudnak példákat mondani. Az urban folklórban, meg a magánbeszélgetésekből sok ilyet hall az ember, de azért nyilvánosságra nem nagyon jutott még olyan sztori, amikor az volt, hogy valakit konkrétan az ítélkezésében befolyásoltak volna. De az biztos, hogyha azért az valószínűsíthető, hogyha mondjuk Varga Zsi András vezette tanács bírál el egy kormányzatot is érintő ügyet, akkor ott nagyobb eséllyel születhet. Nem mondom, hogy eznek feltétlenül így kell lennie. Vagy ugye Varga Zsi kinevezésénél egyébként nem is csak az volt az érdekes, hogy neki nem volt bírósági tapasztalata, hiszen ő korábban a legfőbb ügyész helyetteseként dolgozott, majd alkotmánybíróvá avanzsált. Hanem, hogy személyre szabott jogalkotással tudták csak kinevezni. Tehát kétszer is jó. Először, hogy bíróvá tegyék, majd utána, hogy kinevezhessék kúria elnökké. Tehát mind a kettőhöz olyan jogszabály kellett, amit ráalkottak meg, és az akkori OBT egyöntetően elutasította az ő kinevezését. Hát ez meg is határozta az ő viszonyát az OBT-hez. Az illiberális rezsimeknek ugye a legfontosabb, azt gondolom, mint az állampolgárok számára is a jogállam legfontosabb biztosítéka, ha lehet rangsorolni azokat, akkor az a bíróság. Tehát lehet sajtószabadság, vélemény, gyülekezési szabadság, valóban ezeket betilthatják, azt a lapot elnémíthatják, de ilyenkor mindig elmehetek a bíróságra. Tehát, hogyha az én ügyemet az állam nem úgy kezeli, mint mondjuk Mészáros Lőrincét, hogyha a tüntetésemet nem engedélyezik, ha szétverik, stb. Nem sorolom fel megint. És a bíróság, egy független bíróság az mindig meg. Tehát ezért ez a kulcsa minden jogállamnak. Nem ok nélkül az illiberális rezsimek ezeket próbálják leginkább domestikálni. Ugye a Kaczynski Lengyelországnál is a bírói függetlenség megsértése volt az uniós támogatások leállításának a direkt oka. És még mindig zajlik ez a háború. Ott például az volt az egyik, hogy kinevezett egy fegyelmi bíróságot, ami a bírók fegyelmi ügyeit tárgyalja. És ezt aztán kénytelenek voltak később megszüntetni. Szóval, hogy ez egy fontos célpont, a legfontosabb célpont mindig az illiberális rezsimeknél a bíróságok domestikálása. Ezért ez 2010 óta zajlik.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.